Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Ma gasztronómiai kuriózumokról lesz szó. Olyan témákról, amelyek egy egész műsort nem adnának ki, ám mód felett érdekesek. Egy régebbi adásban már beszéltünk a borra való, a dugóhúzó történetéről, most a gábliról, a vattacukorról, a betűlevesről lesz szó. No meg ínyenc gyűjtők egy kisebb csoportjáról, a szardinofilekről. Hogy kik ők? Azt most még nem árulom el. Próbálják meg a műsor végéig kitalálni. Kezdjük a gáblival. Mit jelent, és mi a története? A gábli, vagy gábli früstök, a villás reggeli. A német gábel früstük szó, szó szerinti fordítása. Semmi köze a reggelihez, amit a normális emberek 8 óra körül fogyasztanak, és semmi köze az ebédhez, amire a déli harangszó hívogat. A gábli a lumpok tizóraija, hiszen aki egy átmulatott éjszaka után ilyenkor ébredezik, skorgó gyomrát, szaptos virslivel, esetleg kis gulyással akarja megbékíteni, délben étvágytalansággal küzd majd. És ez számtalan családi galiba forrása. Érzi ezt Krúdi Gyula is, amikor a gábli jelentőségéről értekezik.
Tudom, hogy nehéz feladatra vállalkoztam, amikor az úgynevezett gábliról, a villás reggeliről, a férfiak ebéd előtti étkezéséről írnék, mert az asszonyok megállapítása szerint a gábli már sok bajnak volt az okozója. Főként a déli étvágytalanságnak, amelyből legkönnyebben támadnak a családi veszekedések. Belátom, így van. De hát éppen az jelenti a gábli veszedelmességét, hogy olyan időpontra esik, amikor az embernek legjobban esik az étel. A gábli kezdete, ha nagyon pontosan meg akarjuk állapítani, 10 óra.
Tehát a gábli hivatalos kezdete délelőtt 10 óra. De akkor miért ír a mester egy másik tárcájában 11 órát?
Ha nagyon pontosan meg akarjuk állapítani, a gábli délelőtt 11 órakor kezdődik. Ekkorára érkeznek meg, talán még vehemensebben a reggeli gyomrok, a kis kávéval és pálinkával elcsitított gyomrok. A szemek szikráznak, mindenféle pörkölt szagok, gulyás illatok száldosnak a levegőben a vendéglők táján, és a fül csapolást, sörös hordók puffogtatását hallja mindenfelől a városban. A vendéglőbe való belépés délelőtt egészen más, mint este. Az ember valahogy újnak érzi a pincért, a fogast, a széket, amelyen elhelyezkedik, az abroszt, amelyre rákönyököl, és a sörről pedig meg van győződve, hogy azt csak neki csapolták.
Mi lehet a két időpont közötti eltérés oka? Azt hiszem, rájöttem a megfejtésre. A kétféle időpont titka a tányérhús. 10-kor a korhelygyomrok beérik liptóitoróval, sóskiflivel, maradék kis gulyással. De aki tányérhúst akar, annak várnia kell 11 óráig, ugyanis csak addigra fő meg.
A tányérhús nem más, mint korán feltett tehénhús. Az első főzett levessel, zöldséggel, mikor még csak a répafélék puhák, de a karalábék, a vöröshagymák nincsenek még kellően átfőve. De a kell levele, bimbója, a zeller már igen jó a leves hús mellé, valamint az ecetes torma vagy a paradicsommártás is. Ideje a 11 óra, mint általában a tokánynak, báránypaprikásnak, a főtt kolbászoknak és a komoly marha pörköltnek szokott lenni. 11 óra. Ez a gábli pontos ideje az egész földkerekségen. Nem lehet rajta változtatni. Nyugodjunk meg benne.
Tehát 10-kor zónapörkölt kis gulyás, 11-kor tányérhús. Világos. De mi a helyzet a korhely újságírók kedvenc fogásával, az Einspennerrel? Az egyfogatúval, azaz a félpár virslivel, amit lecsó vagy pörkölt szavtal öntöttek le, és nem volt magyar író, aki ne kedvelte volna.
Ezekben a pörkölt levekben, amelyeket az Einspennerhez adtak, hajdanában a város minden korcsmájának a karakterét meg lehetett ismerni. A délelőtti korcsmajárók tudják valahogy, hol és miként készítik a pörkölt alávalólét. Tudták, hol vannak gondoskodó szakácsnék, ahol a vörös hagyma ízét paradicsommal is enyhítik. Hol nem fukarkodnak a lével, amelynek elfogyasztásához két ropogós császár zsemjét is el lehet használni, miközben villájával úgy úsztatja a vendég a zsemjedarabokat, mint a gyermekek a papírhajóikat. Egy pörköltnek a levében benne érződhetett egy egész város fertály szolídsága, tisztessége, megbízhatósága.
A gábli szenzációja azonban mégiscsak a tányérhús.
Vannak étlapok a gábli idején, amelyeken egy bűvös szó ragadja meg a legtöbb figyelmet. Ez a szó pedig nem más, mint ez, tányérhús. Tányérhús, mondjuk, és el van döntve a gábli früstök sorsa. A tányérhús azok közé az ételek közé tartozik, amelyekkel nem érdemes otthon megpróbálkozni. Étvágy, alkalom és megfelelő spichús kell hozzá, hogy időre sikerüljön.
A gábli persze nem magyar találmány. Még csak nem is bécsi szabadalom, mint ahogy a nevéből gondolnánk. A tolkosok almanachjában La Reynière, francia étteremkritikus leírja, hogy a 18. század utolsó éveiben gyakran betért a párizsi Lafitte utcában egy bizonyos Hardy nevű kocsmárosnéhez, aki 10 óra tájban jófajta hurkákat, pecsenyehúsokat szurkált egy kétágú hosszú villára, amit aztán a lumpok a kedvükre megsüthettek. A gábli eredeti neve ez volt, Déjeuner à la fourchette, ami szó szerint annyit tesz, villás reggeli. Gábel früstükként terjedt el az osztrák-magyar monarchiában, bár Karintiában például Jauzénak, Szlovéniában Juzinának nevezték. Az angol brunch kifejezést, ami a breakfast reggeli és a lunch ebédszavak házasításából született, állítólag a Punch magazin használta először. Bár más források szerint a kifejezést a notórius későnkelő Frank O'Mallory, a New Yorki Morning Star riportere találta ki. De mindegy is. Az étkezések időrendje így lett teljes. Reggeli, 10 órai vagy villás reggeli, ebéd, uzsonna vagy ucsora, majd vacsora. Éjszaka pedig dinner. És a reformkor óta nem reggelezünk és estelezünk, hanem reggelizünk és vacsorázunk. Az ucsora meg, az uzsonna és a vacsora ötvözete állítólag Heltai Jenő költő találmánya, aki ugyan nem az éhezésbe, hanem a reménytelen szerelembe halt bele.
Mert dalaimnak azt a részét, mely túlnyomónak mondható, minek tagadjam gyöngeségem? Kegyethez írtam kiskató. És dalaimnak az a része, mely túlnyomónak mondható, kegyednek semmiképp se tetszett. Sőt, visszatetszett kiskató. Igaz, hogy önt tegezni mertem, ami botránynak mondható, mert önt csupán magáznom illik, vagy kegyedeznem kiskató. De dalaimnak azt a részét, mely túlnyomónak mondható, mégis szívemből szívhez írtam, az ön szívéhez, kiskató. Hogy ön hideg maradt, s kegyetlen, már ez malőrnek mondható, ha bánatomban meghalok most, magára vessen, kiskató.
Mert bizony az élet illúzió, mint a vattacukor. Áll a nagy vattacukor készítő a tálka fölött, középen a fekete lyuk forgatja a húrkapálcikát, mi meg tágra nyílt tekintettel bámuljuk, ahogy a semmiből megszületik az örvénylő színes felhő, akár a tejútrendszer. Aztán megkapjuk, mohón beleharapunk, ragacsos lesz a kezünk, az arcunk, majd egy perc múlva nem marad semmi, csak a csupasz húrkapálcika. Édes semmiség, mondaná Fellini. 120 kalória, mondaná a dietetikus. A food design történetének legnagyobb átverése. De hát mi nem az? Ezt kérdi Grecsó Krisztián is Vattacukor című versében.
Az ajtórésben begyűlik a sor, akár a gyulladás, ott készül, hízik, ott kergeti saját fehér szellőhaját a bádog mindenség. Viharvert teknőjében Jézus cukros parókája, dagad a karamell hódító lángján avatta cukor. És semmi, de semmi, de semmi nem lehet annál a vakító felhőnél istenibb. Az Árus néni, az arámiai táncos lány, meg a frankhoni galvér, fenékigérő ősz loboncos beste, szálanként hizlalja a megváltó habot, lassan az éteri lufit, öregesen az érintésre papírra ragadó vattát, aztán újra, majd megint. És mikorra lesz végre egy az enyém? Évek röpülnek a lóvásártér felett, a szélmalom fölépül és összedől, az útpartján koruktól hullanak a kecskék, szép szakállam lesz, meg apró bajúszom, gömbölyű feleség toporog meg a gyerekek. Repülök már, kiáltom nekik, kérges hangomtól megrezzen a vattacukorvilágűr, de a kutya életbe, ha ilyen rosszak vagytok, nem is kaptok semmit.
A vattacukorgépet a Nashville-i Morrison és Barton találták fel 1897-ben. Morrison fogorvos volt, gyerekkönyvszerző, politikai aktivista, élete vége felé még Wilson elnök mellett is dolgozott. Barton meg vidéki cukrászmester volt. A csillogó édességnek akkora sikere lett, hogy negyed dolláros áron rögvest el is adtak belőle 70 ezer adagot. Gyapott cukor névre csak 1920-ban keresztelték át. A gép működése egyszerű fizikai elvre épült. Ha felmelegítjük, akkor a cukor megolvad, a centrifugális erő hatására fonalas szerkezetűvé alakul, pálcikára csavarva újra megszilárdul. Kész a varázslat.
Angliában candy floss, az Egyesült Államokban cotton candy. Ausztráliában Fairy Floss, Németországban Zuckerwatte a neve. A franciák úgy hívják Barba Papa, azaz apu szakálla. Iránban az oszmán paloták kedvelt édessége, szezámolajjal liszttel készül. A vizes kristálycukrot felforrósítják, hagyják, hogy megdermedjen, majd addig nyújtják, amíg rágó gumiszerű pép nem lesz belőle. Közben egy másik edényben olajból és lisztből 7-8 órás főzéssel masszát készítenek, tepsibe öntik és ráteszik a gumiszerű cukrot. A lisztes massza lassan felszívja a cukrot és fonalszerű képződménnyé alakul. Török változatát pisztáciával ízesítik.
A vattacukor, főként amelyet izomált cukorpótlóból készítenek és mesterséges színezőanyagokkal kevernek, feltehetően a legegészségtelenebb édesség a világon. Bár az élelmiszer maffia ismeretében erre azért nem mernék fogadni. Az viszont tény, hogy nincs benne több cukor, mint bármelyik üdítőitalban. Utána viszont garantáltan éhesek és szomjasak leszünk, hiszen cukros levegőt ettünk. De hát a vattacukor nem a tudatos táplálkozásról szól, inkább a gyerekkorról. A rózsaszín ámulatról, ahogy tejfogakkal felhőbe harapunk. Miként a gyerekkorról szól Lackfi János versében a betűtészta is.
Nem rossz a csigatészta, csak rémes lassan mászik. Ezért simán lehagyja a versenyben egy másik. Nem rossz a kagyló tészta. Jó, hogy nem mosdókagyló, meg nem is WC-kagyló, hanem csak simán, úgy jó. Nem rossz az orsó tészta, hogyha van hozzá borsó, no meg egy korsó kóla, és kicsike cukor, só. Jó a csipetke tészta, tilos csipkedni kézzel, kanalam csiklandozza, nem bírom én ezt ésszel. Legjobb a betűtészta. Szókirakót is játszom, sok mondat futkorászik a szép terítővásznon. Legjobb a betűtészta. Kiolvasom a tányért, akár csak egy jó könyvet, ilyet ki se találnék. Legjobb a betűtészta. Ha rám szólnak az ősök, ne játsszak az étellel, icipicit sem bőgök. Legjobb a betűtészta. Bőgés helyett pár percig kirakom, a rászólás rettentően nem tetszik. Legjobb a betűtészta. Kérdik, mit írtam, én meg azt mondom, hogy semmit se. Lenyelem az egészet.
Az Egyesült Államokban már 1867-ben reklámozták, mint konyhai újdonságot, az alfabetikál szúp tésztáját, amely főzés után is megtartja eredeti formáját, és így remekül olvasható. Versláb vagy borjuláb? Az amerikai has számára nem volt kérdés, jöhetett mindkettő. Ám mit tehet a szegény magyar bendő? Még körzsbe sem rándulhat, legfeljebb gorcsba, hiszen a hagyományos latin ABC-ben 26 betű található, a magyarban meg 44. Hogy olvasson ilyen feltételek mellett a magyar gyomor Kosztolányi verset? Abban minden csupa ő, csupa ű, csupa á, csupa é. A betűlevesben azonban ilyen nincs. Hiába hittük azt a korgógyomor szellemi táplálékáról, hogy a kádári menza találmánya. Nem az. A magyar betűleves igazából, bármennyire szerettük is, a hosszú magánhangzók hiánya miatt mindig is olvashatatlan maradt. Nyilván ezért jelent a szlengben ma is értelmetlen, zagyva dolgot.
Kevés vagy, mint betűlevesben a cselekmény.
Pedig a betűtészta a kerék és a mobiltelefon mellett az emberiség harmadik legfontosabb találmányának tűnt. Evés ürügyén megtanítani valakit olvasni, ez zseniális ötlet. De ki akar majd olvasni? Egy elszánt német fogyasztó levelet írt a tasakos betűlevest forgalmazó cégnek, tekintettel van-e a gyártó a betűk előfordulásának gyakoriságára, vagy csak úgy zsupsz, belecsúsztatja őket az acskóba. A válasz másfél hónap múlva megérkezett.
A tasak minden betűfajtából 13-15 darabot tartalmaz. Ha valamelyik betűtípusból, például A vagy T aránytalanul több került a termékbe, az csomagolás technikai kérdés.
A betűtészta épp úgy része a gyerekkorunknak, mint a vattacukor.
Nekünk gyerekeknek is megvolt a magunk feladata a konyhában. Anyánk mindig megkérdezte, na csibészek, milyen levesbetétet szeretnétek? S mosolygott, hiszen előre tudta a választ. Mi mást, mint betűtésztát? Már rakta is elénk a gyönyörű, sárga és kék, piros és zöld zacskókat, válogassuk csak ki szépen alfabetikus sorrendben, vagy ahogy akarjuk, de hiba abban ne legyen. Mekkorákat kacagtunk. Szegény nagyapánk az utolsó napjaiban, mikor tényleg már csak órái voltak hátra, egy kis levest kért még utoljára, de kínai betűtésztával, mert ez már jellegénél fogva is férfiasabb. Az írásjelek hegyei és sarkai pikánsak, izgatóan szúrják, égetik az ember szájpadlását, nyelvcsontját, órákig el lehet utána köhögni. Nagyapám ezt a kulináris örömet kérte még utoljára.
Negyedik témánk a szardinofilek. Ugyanolyanok ők, mint a bibliofilek, épp csak nem könyvet gyűjtenek, hanem szardiniás dobozokat. Nincs ebben semmi különös. Vannak bélyeggyűjtők, borgyűjtők, Lórán Lenke színésznő szentelt víztartóban utazott, van, aki oldtimereket gyűjt, mások porcelánfejű babákat, pipát, sétapálcát, de élelmiszer gyűjteni rizikósabb. A szardinofilek esetében azonban találkozik két szenvedély. A kulináris élvezet utáni vágy, hiszen ezek a konzervek nagyon aromásak, valamint a gyűjtő szenvedély, hiszen ezeket a dobozokat főként a címkék miatt műtárgyként kezelik. Egy igazi szardinofil még a boxoferefilleknél, fémdoboz gyűjtőknél is őrültebb. Nem csak a származási helyre, az évjáratra, a címke minőségére figyel, de tudnia kell a halászhajó nevét is, a fogás időpontját, az olajtermelő nevét. Ráadásul a nagygyűjtők tucatjával veszik a méregdrága szardiniákat, aztán a pincében, mint valami márkás vörösbort, szépen sorba rakják őket, havonta forgatják, hogy az olaj jól átjárja a kékhasú halacskákat. A legelszántabbak még a halászhajók mozgását is követik a neten. El kell ismerni persze, hogy egy sardin millésimé, évjáratos Szardínia, tényleg csemege. Dobozzal együtt tálalják egy speciális tányéron, aminek a közepén mélyedés van a doboz számára, és az ízélményt össze sem lehet hasonlítani egy köznapi halkonzervvel. Nem csoda, hiszen az ilyen szardiniát szigorúan szeptemberben halásszák, akkor kövér és lágyhúsú halacska, kézzel zsigerelik, forró olajban hőkezelik, szárítják, csepegtetik, majd szép óvatosan fémdobozba helyezik, nehogy egymáshoz érjenek. Illatos extra szűz olívaolajat öntenek rá, tengeri sóval sózzák, majd lezárják. És a halacska ott érik, mint a legjobb vörösbor, az olajban 3-5, de akár 10 évet is. Az ilyen csemege méregdrága, csak a legjobb delikatessboltokban kapható, de leginkább aukciókon lehet hozzájutni. Ilyen a Tarjon Connétable, a Belle Iloise, a Père de Dieu, a galiciai Los Peperetes. Az ilyen szardiniát úgy is nevezik a tenger libamája. Aki egész életében fémizű, kecsapos, pálmaolaj szószban eltett halkonzerveken élt, nem tudhatja, miről beszélünk. A Szamos című szatmárnémeti napilap megemlít egy 100 évvel ezelőtti történetet, ami a híres Hardy-féle évjáratos portugál szardiniáról szól.
Egy előkelő fűszerkereskedésbe belépett egy cilinderes úr. Nem nézett körül az áruktól hemzsegő üzletben, egyenesen a segédhez lépett.
Mondja, tartanak itt Hardy-féle portugál szardiniát?
Igenis, kérem. Bár van nekünk jóval olcsóbb és jobb szardiniánk is.
A fűszeres segéd nyomban nekiszegezte a létrát az állványnak, majd hamarosan újból megjelent a pultnál 4 különféle szardiniás dobozzal.
Melyik a Hardy-féle?
Ez, de megbocsásson, uraságod, inkább ajánlanám ezt a márkát. Vagy ezt a másikat. Mindkettő kiváló, és az áruk is kedvező.
Köszönöm a kedvességét. Ön becsületes kereskedő.
Csak a munkámat végzem. Melyikből méltóztatik parancsolni?
Adjon Hardy-félét. Hány skatúja van raktáron?
Mind az 50 doboz megvan még, amit Portugáliából kaptunk.
Hát akkor adja ide mind az 50-et.
Igenis. Már is csomagolom, kérem.
Semmiképpen. Van egy nyitója?
Ezzel a vásárló megfogta a szardíniás kulcsot, és egymás után felnyitotta mind az 50 skatuját. Leplezetlen undor ült az arcán. Amikor végzett, köszönt és távozott. A megvásárolt szardíniákat ott hagyta. A következő napokban számos hasonló eset történt a csemege kereskedésekben.
Mit gondolnak, mi a magyarázat? Nos, a világ egyik leghíresebb gyémántját ellopták a tulajdonostól, Alphonse Hardy gyárostól. A lopással a cég egyik alkalmazottját gyanúsították, de a motozáskor a kő nem került elő. Aztán a munkás eltűnt. Valószínű, hogy a gyémántot tényleg ő lopta el, és valamelyik szardíniás dobozba rejtette, amikor a rendőrök érte jöttek. Tolva és cinkosai, valamint a kincsvadászok ezért vásárolták fel a Hardy-féle halkonzervek teljes készletét. A történet szép, de nem igaz. Állítólag csak reklámfogás. Az újságcikket maga a gyárus jelentette meg. Minden esetre másnap mindenki Hardy-féle szardiniát evett Angliában. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 608. adásunk. Jövő héten egy legendás vendéglősről lesz szó. Gunderről, bármilyen hihetetlen, sokan azt hiszik manapság, hogy palacsinta. Pedig Gundel Károly nélkül nincs magyar gasztronómia. Ha kíváncsiak rá, ki is volt valójában, hallgassanak bennünket.
A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.